aki ma végre megtartja egy személyes okból korábban, tavaszi szezonban beiktatott, de korábban ott elhagyni kénytelenek voltunk előadását. Görög nyelvű költészet Magyarországon 16. században műfajok és tendenciák címmel messze menően hiányi kopiódolónak tűnik ez. Tehát legfeljebb bibliográfiai könyvészeti regisztrációra kerültek az utóbbi időben ezek a szövegek. Retorikai, poétikai értelmezésükkel, a közvetlen referenciális értelmezésüket meghaladó módon az egykorú európai humanista versalkotás eljárásaihoz viszonyítva nagyon régen nem pozícionáltuk őket úgy összegészében műfaji, tematikai egészként. Remélem, hogy most elindulunk ebbe az irányba. Kérem szépen Kis Farkas tanár urat, hogy tartaná meg ezt az előadást. De ti tesz is van?
Igen.
Akkor szemben. Igen,
ott is. Hát nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, pláne az ismételt lehetőséget, hogy a tavaszi elmaradt alkalom után ezt megtartatjuk. Annyit igazi humanista módon, hadd kezdjem úgy az előadásom, hogy apologizálok és megértéseteket kérem. Tehát én nem vagyok szakértő ebben a témában, és messze nem állok ezzel a szinten a hellenizmusban, ami szükséges lenne a mélységi feltárásához ennek az anyagnak. A tavaszi előadás azért született meg, mert Enikő ezt tanúsíthatja, utolsó pillanatban keresett egy beugrót, egy kieső előadás helyett. Én vállalkoztam, mondtam, hogy elmondjuk azt, amit Németh Andrással nem olyan régen közösen csináltunk. És hát történt egy baleset, elteltem a könyökön, nem tudtam előadni, úgyhogy most már mindenki nyilván sokkal nagyobb várakozásokkal tekint erre az alkalomra, hogy óriási felfedezések fognak elhangzani, de sokkal nagyobb felfedezések nem hangzanak el, mint amelyek tavasszal elhangzottak volna. Az előadás apropóját az adja, hogy amikor 2017 táján megélénkült az érdeklődés a reneszánsz görög nyelvű költészete iránt, párhuzamosan több projekt is indult Európában ennek a feltárására. Ezek közül az egyik, az itt látható kötetnek a szerkesztőjéhez, Stefan Weiséhez kapcsolódott, aki egy német egyetemen görög tanszéki professzor, és ő kezdett foglalkozni a német reneszánsz Hellén költészettel, ebből kiadott egy tanulmánykötetet, Hellenisztik felkiáltó jellel címmel, 2017-ben jelent meg. Ezt követően elindult egy skandináv projekt is, ami a skandináv Hellén, mondjuk így, én is szeretem ezt a Hellén kifejezést használni erre a reneszánszkori görög nyelvű költészetre. Ezzel foglalkozott, és ezt követően jutottak arra a Filippo Maria Fontani, valaki egy elég közismert bizantinológus, és görög kutató, tehát ugye a jól jegyzett ógörög szakértők közé tartozik, hogy kiadnak egy kötetet, ami antológiaként bemutatja az európai nem csak reneszánsz, hanem egészen a jelenkorig tartó ógörög nyelvű költészetet. Hangsúlyozottan ógörög, tehát a új görögköz közelítő, vagy koiné, vagy bármilyen más nyelvjárási görög szövegeket, amelyek esetleg a 18-19. Században keletkeztek, azokat nem vonták ide. Magyarországról is van ilyen szöveg, a Philosophus Condés, Németh András írt róla egy picit, neki vannak új görög szövegei is, vannak ilyen új görög jellegű, tehát ilyen köznyelvi görög szövegei is, azokkal nem akartak foglalkozni, tehát hangsúlyozottan az antikizáló görög nyelvű költészetnek a feltárása volt a cél. Valahogy, mivel Andrással régóta ismerik egymást, így összekeveredtünk ebbe a projektbe. Én a régebbi részével foglalkoztam, tehát a, mondjuk így az 1700 előtti időszakkal. A András az újabbakkal, tehát 18. századdal, ahol egyébként meglepően kevés szöveget találtunk, és biztos rengeteg rejtőzik még a debreceni Sárospatek és a többi kollégiumi kiadványokban, de egyszerűen nem volt olyan bibliográfiai forrás, ahol megtaláltuk volna őket. Vannak kollégiumi beszámolók, hogy Szilágyi professzor milyen görög verseket írt, és nyoma sincs semmilyen görög versnek, amit ő írt volna. Se a 19. századiakon nincs jó feltárás, és hát egészen a jelenkorig, de még Fehér Bence egy pszichológus ellenes verse is bekerült, mert annyira izgalmasnak találtuk ezt a megszólalást és a szkatológia modernkori megnyilvánulását. Gazdagítja azt gondolom a görög költészetről alkotott képünket. Ezt közre is adom ezt a kiadványt, szerintem nagyon tanulságos, tehát így izgalmas, hogy hány évvel kapcsolatú ide. És hát a mai előadásban igazából csak a 16. századról beszélnék, hogy mit sikerült kisütni a 16. századról. Egy rövid áttekintést adnék, nagyon felületesen, nem sokat beszélek egyes szövegekről, azért sem, mert nem mindegyiket elemeztem, tehát volt, amelyiket végigolvastam, volt, amelyiket nem sikerült végigolvasni, vagy azért, mert gyakran megértési nehézségekkel küzdik az ember, amikor ezeket a szövegeket olvassa, a 16. századi sakkönyvkiadása, pedig az íróknak gyakran a görög tudása nem volt olyan szintű, hogy tökéletesen meg lehessen érteni, hogy mit is akarnak néha mondani. Ez a, valószínűleg a kisebbik probléma, tehát mindent a nyomdászokra is lehet fogni. Másrészt, igen, tehát az anyag feltáratlan volt, és számomra a legizgalmasabbnak azt tűnt, hogy áttekinteni, hogy kik írtak görögül, és azokat milyen módon lehet esetleg csoportosítani, vagy lehet-e valamiféle történeti ívet felvázolni, vagy megfogalmazni, milyen tendenciák mutathatók ki ebben az anyagban. Ugye, hogy az ember keres, akkor talál, tehát ezzel is lehet indokolni, hogy számomra elég világos tendenciák bontakoztak ki ennek az anyagnak a vizsgálata során, és ezekről szeretnék ma beszélni. Ugye a kezdet az Janus Pannonius, aki elsőként tanult meg a magyarországi humanisták közül görögül. Sajnos görög nyelvű verse nem maradt fenn, ugye számos epigrammája van, amely egyértelmű fordítás az Antológia Planudeából, vagy az Antológia Palatinából, és egyértelműen központi érték volt számára Guarino munkásságában, Mestere Guarinónak munkásságában az, hogy tudott görögül, de tudjuk, hogy Guarino egyedül volt szinte ezzel a tudásával az itáliaiak közül még az 1410-es, tehát az itáliai tanárok között az 1410-es években még szinte egyedül volt ezzel a tudásával is, aki megtanult görögül, az nagyon nagy részt tőle tanult meg Itáliában, tehát egyértelműen érték volt. Ezt több epigramájában is hangsúlyozta János, tehát hogy egyszerre volt latin és görög mestere Itáliának Guarino, de amikor mondjuk Francesco Filelfóhoz beszél, ott is ez a két nyelvűség az, hogy görög és latin egyszerre a humanizmus a értékének a központi garanciája. Ugye ezeket most nem olvasom el, tu scribis graius scribis sermone latinam, tehát hogy a két nyelv együttes használata az, ami különleges érték. A Guarino Panegyricus írja le a Guarino iskolájában a görög tanítás folyamatátán legérdekesebben. Ugye Guarino azért is egyedi volt, mert Konstantinápolyba járt gimnáziumban, vagy elvégzett egy ilyen 5 éves gimnáziumi kurzust 1399-1404 között, de nem lehet érde most mérget venni pontosan. Ugye, tehát úgy járt egy görög iskolába, hogy itáliai volt, áthozta a görög nyelvű iskolázást nyugatra, és ott egy fontos gyakorlattal egészítettek ki ezt, az pedig a görög szövegek latinra fordítása és a latin szövegek görögre fordítása volt. Tehát ez a oda-vissza fordítás, ez a nyelvtanulás fontos eszköze volt, ez az, amit említ, vagy leír a Guarino Panegyricus. Másrészt pedig az, hogy Guarino egyik legfontosabb újdonsága az, hogy görögül tudott rendkívül nagy jelentőséget kap. Ugye azt a Horácius-i kijelentést, miszerint a görögök azok, akik igazán tudnak költeni. Tehát ez ugye a Janus-i leírásnak az első másfél sora. Graiis ingenium, graiis debit oreros undo musa loqui. Ez a Horácius-i árszpoetikából származik. Ez beemeli a Guarino Panegyricusba, mint egy bizonyítékként arra, hogy mindjárt tudjuk, hogy Horácius megmondta, hogy a görögök az egyetlen igazi költő. Ergo, amikor Guarino megtanítja a nyugatot, hogy hogy kell görögül költeni, akkor igazából a valódi költészetet hozza el. Ugye ezt magyarázza a utána később, amit a görög vagy az aktájoni vének kiizzadtak, és igen, az az aljó telasz költészetről származik át a latin szermóba, tehát a latin beszédbe. Tehát egyértelműen eredet tézist tételez fel, hogy hogyan származtatható a latin költészet a görögből. Ennek a Guarino panegirikusnak nagy hatása lett, meglepően nagy nemzetközi hatása is, erről most nem akarok beszélni, már amikor kéziratban terjedt, akkor is idézik ezeket a sorokat, tehát van egy 1502-es kézirat, egy Euripides, nem Sophocles kézirat, bocsánat, amelyben ezeket a János sorokat bemásolják, de utána, amikor megjelenik nyomtatásban, ugye ez a legtöbbet kiadott szöveg Jánostól a 16. század első felében, és többen felidézik a akár Joachim Vadianus, akár mondjuk később a 40-es, 50-es években előkerülnek ezek a János szövegek, bizonyos humanista szövegek, szövegekben. No, tehát ez lett volna a bevezető, hogy hogy kerültek a görög szövegek Magyarországra, vagy a görög szövegek iránt érdeklődés az hogy lett felkeltve, de arra, hogy valaki görög nyelvű verset írt volna, arra nem találunk példát egészen az 1530-as évekig. Tehát én valamikor egy költoldatán ennek a görög nyelvű lírának a kezdetét, és két nagy korszakra hoztanám fel, a másodiknak a nevével nem volt gondom, mert ott nagyon egyértelműen kibontakozik egy csoporttudat, egy önálló irodalmi irány, amely egy közösséghez, egy jól meghatározható közösséghez, a Wittenbergi peregrinusokhoz kapcsolódik. Ez ugye 1562-től indul el, és 89-re található az utolsó ilyen költemény. Az első felével kicsit több problémám volt, hogy hogyan nevezzem el. Nevezhettem volna erasmianizmusnak is, de nem lettem volna teljesen elégedett az elnevezéssel, mert szerepelnek benne olyan figurák is, amint például Zsámboki János, aki már talán nem annyira erasmiános, mert az alkotói pályájának a csúcsa az inkább a 60-as, 70-es évekre tehető, amikor már az erasmianizmus aktualitását vesztette. Szerepel benne Istvánffy Miklós, aki tényleg nem nagyon nevezhetünk erasmiánusnak, inkább azt mondhatjuk, hogy azok a tudós elithumanisták, akik szorosan kötődnek valamiképp a kancelláriához, tehát inkább nyugat-magyarországiak, de ez feltétlenül igaz. Ugye ezeket a neveket tudtam ide kapcsolni. Elsőként Oláh Miklóst, akinek két görög nyelvű verse van, a Pannonieliptus című antológiát, amelyben három humanistától, akik közül ugyan egyikük sem magyarországi születésű, de magyarországi kötődésűek a versek, amelyek születtek, és ezek közül Georg Werner ugye magyarországi karriert futott be, tehát bányakapitány is minden egyébet felső Magyarországon, és Magyarországon élt már ekkor, amikor ezek a versek születtek. És Stephanus Sirotius Pannonius, akiről semmit nem tudok, majd mindjárt beszélek róla, Valentin Wagner, aki ugye Erdélyben, Brassóban tevékenykedett, és ezt követően Zsámboki, Dudics András és Istvánffy Miklós egy jól összefoglalható kör, akik ugye Istvánffy Miklóssal együtt az Oláh Miklós kancelláriához kapcsolódnak. Tehát ezek közül a Oláh, Zsámboki, Dudics, Istvánffy valójában egy szűkebb humanista kört reprezentál. De kronológiai rendben haladva az első költemények azok Oláh Miklóshoz kapcsolódnak, ugye a kéziratos versgyűjteményébe maradtak fönn. Van egy 12 soros verse Újlaki Klárához, aki azért kerülhetett bele ebbe a görög nyelvű körbe, mert Újlaki Ferencnek, Győri püspöknek az édesanyja volt, aki hát nyilván az újlaki arisztokrata család sarja, de elsősorban a Újlaki Ferenc Olá Miklós közeli barátjának az édesanyjaként méltatta arra Olá, hogy egy görög nyelvű epigrammával, egy epitáfiummal tisztelje meg az emlékét. Illetve valószínűleg egyidejűleg keletkezett ezzel, nem sikerült kinyomozni, hogy mikor halt meg Újlaki Klára, tehát hogyha bárkinek fontos információja van róla, akkor köszönöm. Erasmus, ugye róla tudjuk, hogy 1536-ban, tehát valószínűleg erre az idő pontra datálható ez a költemény, ami egy nagyon egyszerű témájú sírvers, ugye, hogy a testet rejti a sír, de a lelkét azt már elhagyta, és az égben van, és siratja őt mindenki, aki ebben a világban tartózkodik, de a égi szellemek azok viszont örvendeznek, mert csatlakozott hozzájuk Erasmus. Ehhez a körhöz kapcsolódik, de nem annyira szorosan, mint mondjuk Zsámboki vagy Istvánfi, ugye Olá Miklós az Istvánfi Olá titkára volt, tehát ilyen módon nagyon szoros volt a kapcsolat. A Pannonius Luctus című antológiáról Lakatos Bálint írt jó 10 éve egy cikket, ott feltárta ennek a szerveződését. Ugye ez inkább Turzó Elek, Felső Magyarországi humanista körök, Valentin Eck, illetve Georg Werner köré szerveződött ez a Buda bukását sírató antológia, ami Krakóban jelent meg 1544-ben. Amikor Werner ezt az antológiát kiadta, akkor nem csak frissen keletkezett költeményeket, hanem olyan verseket is beletett, amelyek visszamenőleg az elmúlt 20 évben valamiképp valamilyen történeti eseményhez kapcsolódtak. Az egyik ilyen esemény, ami valamiért bekerült ebbe az antológiába, igazából tehát se Mohácshoz, se Buda veszéséhez nem kapcsolódik, a Szalaházi Tamás egri püspök halála volt, aki 1535-ben hunyt el, és ugye Szalaházi Tamás a humanista püspökként unokaöcsét, Kecseti Mártont elküldte Padovába tanulni. Ott Lázaro Bonamico-nak, az egyik legjelentősebb humanista görög professzornak ajándékokat adott, tehát egy nagy karkötőt ajándékozott, amit a hálálkodó költeményt is írt neki Bonamico. Emiatt, amikor meghalt Szalaházi Tamás, akkor egy kisebb versgyűjteményt szerveztek a halálára, és ebbe a versgyűjteménybe írt költeményt Lázaro Bonamico, Georg Werner is, illetve harmadikként Johann Lange, igen, egy sziléziai humanista. Tehát ezek szintén gyászversek, jól mutatják, hogy ezek ebben az első időszakban, tehát az elithumanistának vagy filológiai humanizmusnak nevezett időszakban a görög nyelvi szövegek azok elsősorban epitáfiumok, tehát akkor bátorkodnak nyelvet váltani és összeszedik az erejüket, és egy néhány soros epigrammával ünneplik, vagy hát gyászolják el a halottat. Ugye Georg Wernernél látjuk az első példát arra a gyakorlatra, amit Guarino előír, vagy Guarino tanácsol, tehát a görög-latin-latin-görög kölcsönös fordításra. Itt ugye láttuk, hogy megírja Werner görögül ezt a gyászverset Szalaházi Tamásnak, utána le is fordítja mindazoknak, akik esetleg nem tudnák, hogy elolvasni mindazt, ami görögül van. Ugye nagyjából pontos fordítás, ugye nem szó szerinti, hanem elég szabadosan kezeli a görög szöveget. Jól mutatja a gyakorlatot. Sajnos nem minden szöveg szerepel az antológiában, mert nem lett volna hely, meg ezt majd később mondani fogom, volt, amire a szerkesztők nemet mondtak, mert nem találták megfelelően színvonalasnak a görög nyelvi szövegeket, és azt mondták, hogy ez túlzás lenne, vagy pontosan szólok arról, hogy ez melyik szöveg volt, pedig nagyon izgalmas. Ugye a következő szöveg, hogyha kronológiai rendben haladunk, egy ismeretlen humanista, az a Stephanus Sirotius, aki 1540-ben valószínűleg együttműködött Joachim Camerariusszal, tehát neki volt vagy a szedője, vagy pedig valami segéde, amikor megjelent Bázelban a Thucydides kiadása kommentárokra, és ennek a címlapjára írt egy epigrammát, ugye, hogy aki akarod látni a régiek háborúit, fegyvereit, az itt megtalálod, és ez a miniatűr könyv, ez nagyon sok gyümölcsöt fog hozni, tipikus paratextuális epigramma téma, ugye ez a kicsi könyv, nagy faszom ellentéte, rengeteg paratextusban előfordult, tehát nem erőltette meg magát, hogy valami szellemeset találjon ki, de azt mutatja, hogy volt egy ilyen Pannon nyomdássegéd, aki már tudott ilyen szövegeket fogalmazni. Nagyon izgalmas, és hát némiképp kilóg ebből a csoportból Valentin Wagner esete, aki ugye Brassónak a reformátoraként, egyik reformátoraként jellemezhető, és aki ugye a görög nyelvtankönyvet adott ki Brassóban. Ugye ez egy katekizmus, egy luteránus katekizmus, ami görög címmel jelent meg, Katekizis Valentinus Wagnerius Koroneus, tehát Brassóban. Ugye arról szól ennek a szövegnek, ennek a Brassó, ez az első olyan görög nyelvű vers, amely magyarországi nyomtatványban megjelent. Tehát az eddigi szövegek azok mind külföldi nyomtatások voltak. Magát a szövegkiadást, hogy ezt a katekézist, ezt a katekizmust zárja ez az epigramma. Erre mondták a szerkesztők, hogy ez túl gyenge ahhoz, hogy közreadják egy ilyen nemes antológiában, mint ez a Hellén Múzsa című antológia, tehát nem felel meg a poetikai elvárásoknak. De ettől függetlenül nagyon izgalmas maga a kötet, mert Wagner az előszavában arról beszél, illetve a levelezésében, a Melanchthonnal folytatott levelezésében arról beszél, hogy a célja ezekkel a görög szövegkiadásokkal az, hogy a Balkán felé esetlegesen megnyissa a reformáció útját. Tehát egy olyan mondjuk közvetlen kapcsolatot képzel el, amiben az ógörög nyelv nem csak egyszerűen egy ilyen díszítő elithumanista funkciót töltene be, ahol ugye a legjobbak még görögül is tudnak, tehát egy ilyen csoporttudatot erősítő és egyúttal exkluzív tőke, szellemi tőke, ami kizárja azokat, akik nem részesültek ebben, hanem gyakorlati hittérítő funkciója is lenne. Tehát így azt mondja, hogy aki ezt a könyvet olvassa, az egy kincset talál, és ugye mindent meg lehet tanulni ezekből a szövegekből, mindez, ami a istentiszteletnek a tanításához kapcsolódik. És a helyes út, vagy igen, a helyes út szényesedik, a hagiasmos, ez egy újszövetségi kifejezés, tehát a szent élete. Ezzel, tehát, hogy magyarul utat mutat a hívőknek a helyes életre ez a kis kötet. Ennek az első időszaknak a legjelentősebb szerzője Zsámbuki János, nem véletlenül, hiszen rendkívül termékeny szerzőről van szó, még akkor is, hogyha bizonyos értelemben rendkívül szétszórtak ezek az eredmények vagy munkák, amiket alkotott. Ugye neki három fő versvíteménye van, és itt ugye ötig szól a számozás, tehát ez alatt azt értem, hogy a négyes és az ötös az már nem olyan fontos versvítemény, de mindezekben fennmaradtak a költeményei. Az első versvíteménye az a Xenofonból, amikor még, tehát ugye 31-ben született, Bécsben tanult először, Bécsben Georg Rittheimernél, az első bécsi görög tanárnál tanult, de Rittheimer már ugye a 20-as évek elején tanítani kezdett görögöt. Zsámbuki valamikor szerint olyan 1538-39 közül kerülhetett legkorábban hozzá, tehát Rittheimer már bőven benne volt a karrierje teljében, vagy inkább a vége felé, és igazából nagyon fiatal Zsámborki, tehát azon megdöbbentő, hogy 51-ben, amikor 52, valójában az 51-es ez a kötet, ekkor 20 éves, és már lefordít az első kötetében xenofon szónoklatokat, ehhez csatol egy csomó latin és 12 görög verset, amelyek majd mindjárt látni fogjuk többé-kevésbé, hogy milyen jellegű. Aztán, amikor ugye Olá Miklós felkéri Bona György nevelőjének, és 1555-ben Padovába megy, akkor ilyen házi tanítóként funkcionál Padovában pár évig, akkor születik meg a Poematek Védelm című gyűjteménye. Ebben meglepő módon egyetlen egy görög verset se találunk, tehát eddigre már irányt váltott, úgymond a humanizmusa. Nem akarja fitoktatni a görög tudását, hanem sokkal inkább a baráti kapcsolatainak a reprezentálására helyezi a hangsúlyt. És az emblématában is, ami lényegében egy versgyűjtemény, tehát jó 150 embléma van benne, de a szövegek azok gyakran már levezethetők a korábbi versgyűjteményekből, tehát úgy csinált emblémákat, hogy volt egy korábbi verse mondjuk az erényről, és akkor kreált hozzá egy vizuális ábrázolást, és így jött létre az emblématában található ábrá, a szöveg és képegyüttes. Ebben csak egyetlen egy görög vers van, amit Bona György halálára írt, erről majd kicsit beszélek is. Ezen kívül van egy bécsi kódex, amiben van egy Olá Miklóshoz írt vers is. Hát szorványverseknek neveztem, olyan versek, ahol Zsámboki barátainak vagy szövegkiadások mellékeként egy-egy görög verset közzétett. Tehát a legizgalmasabb az nyilván ez a Démégóriája című beszédgyűjtemény, ami Xenofonból, a Kyropaidiából, tehát a Kyrosz neveltetéséből kiszedegeti a beszédeket, és lefordítja őket latinra. Tehát az a kötet fő, egy ilyen tönképp iskolai gyakorlat, ha úgy tetszik. És ennek a végén önreprezentációs céllal egy csomó epigrammát ír meg. Nagyon érdekes, hogy szerepel a kötetben olyan két olyan paratextuális epigramma is, amely tudom, már nem jelent meg nyomtatásban. Tehát az egyik az Rittheimernek a görög nyelvi, a geográfiai könyvéhez, tehát a földrajzi könyvéhez szóló ajánlóverse, ami 38-ban jelent meg, és nincs benne ez a Zsámboki epigramma. A másik pedig Veit Amerbachnak, egy jelentős bázeli filológusnak a Tristia kommentárjához írt ajánlóverse. Szintén nincs benne az Amerbach által gondozott nyomtatott kötetben. Tehát vagy az, én azt feltételezem, hogy ő valamilyen módon közreműködött az utóbbi kötetnél, ugye 1549-50 körül jár ezen a területen, tehát közreműködik bázeli kiadványokban. Valószínűleg, tehát ez is egy bázeli kiadvány, valószínűleg dolgozott ebnél a kötetnél, kértek tőle egy görög nyelvű, vagy hát valamilyen ajánlóverset, de valamiért ezt nem válogatták be. Tehát így fura, hogy megjelenik a kötet, ír hozzá ajánló verset, de nincs nyom annak, hogy ezt ténylegesen mellékelték volna. A gyűjteménynek a úgymond szorványversek közül a rengeteg hasonló szövegkiadást találunk, tehát például a Pausanias kiadásban van egy ilyen ajánlóvers, hogy aki a görög földrajzot tudni akarja, az olvasni Pausanias. Egy Homérosz Iliász kiadásban találunk hasonlót, ugye Strasbourgból 1550-ből, ekkor még 19 éves Zsámboki, tehát valószínűleg pénz kereseti célval működött együtt. De ezen kívül egy csomó baráti kiadványban, egészen jelentős humanisták kiadványaiban is találunk egy-egy görög verset tőle, tehát Petrus Lopikiusnál, vagy a halotti beszédeknél. Itt a két komolyabb verset emeltünk ki az antológiában, hát ezek sem nagyon terjedelmesek, mint nem ilyen óriási teljesítményekre kell gondolni. de az eddigiekhez képest azért már jelentősebbek. Az első ezek közül az említett Bona György halálára lett írva, ugye említettem, hogy az ő neveléje volt Itáliában, Nalánikus unokaöccse, és magát a kötetet is neki ajánlották, ugye a nagy reménységű fiatal Bona elvesztése miatt érzett fájdalmát orvoslandó Olának. Zsámboki egész padovai baráti köre részt vett ebben a kötetben, tehát megkérte őket, hogy szerezzenek egy-egy verset, és emiatt nem csak a Zsámboki írt egy görög verset, hanem Camerarius, Sophianus, Dudics András is, és ez aztán megjelent újra 1561-ben, már Párizsban a cicerói imitációról szóló könyvének végén, tehát egy ilyen második részeként. És aztán, amikor ugye itt ebben a két változatban prózaként szerepel ez a költemény, az emblématában pedig elhelyezi ugyanezt a költeményt egy hát ilyen hieroglifákkal ékesített emblémával feldíszítve. Ugye itt a embléma eredetében most nem mennék bele, a Valeriano hieroglifikájából származnak ezek a szimbólumok, amelyek itt össze vannak szerelve, hogy ez az örökké valóság az hogyan reprezentálható a hallal, meg a lóval, meg minden egyebekkel. Tehát az emblématának számos ábrázolása a 16. századi hieroglifa mániát vagy kedvelést tükrözi, de a szöveg maga az változatlan maradt. Ugye jól mutatja, csak azért emeltem ki ezt a költeményt, hogy ugye azt mondja a költemény, hogy mióta meghalt Bona, azóta hát minden erény elhagyta a földet, és elragadta magával a mindenható a Bonát. Ugye ettől kezdve nyugalomban lesz a lelke, és várja a végítéletet, ami majd ugye a bírót, aki majd ítélkezik a sorsáról a végítélet idején. Tehát maga a költemény az annyira nem eredeti témájában. Ami érdekessé teszi, az a Zsámbokira jellemző, mondjuk itt egy kreatív szóhasználat. Ugye csak ebben az egy költeményben egyből találunk olyan szavakat, amelyek, tehát se a Christogenész nem szerepel szótárakban, mint ugye Krisztus által született emberek, tehát a keresztények jelzőjeként, se a hipokozmosz, tehát szerintem kicsit talán még komikus ez az a jelző, tehát a kozmoszt elhagyó, a világot elhagyó Bona halálával töröltetett el minden erény, így kezdő, ez a kezdősor. Zsámbokira jellemző ez a kicsit utána szokványosnál bátrabb kreativitás vagy szóhasználat a görög nyelvű szövegekben. Igen, itt még két szöveget akartam mutatni, tehát az egyiket csak törekedékesen. Ugye nem nagyon találunk olyan verseket, amelyek nem valami alkalomra íródtak. Talán egy kivétel van a Démégóriájban, ez a Niobé halálára szóló epigramma. Ugye Niobé, aki ugye a gyermekeit, hét gyermekét elvesztette a Apollón bosszúja eredményeképp, és ugye kővé változott. És ugye ez egy stand viszonylag, tehát az Antológia Palatina két epigrammájában is előfordul ez a téma, hogy ugye Niobé sírja maga a test, hiszen kővé változott, tehát a teste onnantól kezdve, hogy kővé változott sírként funkcionál. Ne keressétek Niobé sírját, mert Niobé maga a sír. Erre az epigramma témára ír az Antológia Palatina két verse alapján egy változatot Zsámboki. Ez talán az egyetlen költemény, ami kvázi világi vagy független az ilyen alkalmaktól vagy paratextuális jellektől. A másik költemény, amit idézni akartam, az a kreativitás jelképeként, vagy bemutatására szántam. Ugye itt Johann Oporinus az egyik legjelentősebb 16. századi könyvnyomtató haláláról, egyébként Zsámbok számos könyvét is kiadta, róla emlékezik meg 1569-ben, és ugye arról beszél, hogy ő a kalkográfon, tehát a nyomdászok királya. Ez a kalkográfosz ugyan elterjedt kifejezés lett a 16. században, de még mindenképp egy ilyen újító jellegű, tehát hogy a könyvnyomtatást valamiképp bevezesse az ógörög szóhasználatba. Igen. Jó. Jó, hogy szóba került az Antológia Palatina, mert ebben a humanista környezetben ez volt az első, legfontosabb forrása valószínűleg az ilyen versgyakorlatoknak. Jánosznál is láttuk már ezt, Zsámbokinál az egyetlen kvázi világi témájú epigrama az innen származik, és Istvánfinál is az egyetlen versgyűjteményében az egyetlen görög epigrama az az Antológia Palatinához kapcsolódik, méghozzá egészen furfangos módon. És itt megint a fordítási gyakorlatokhoz térünk vissza, az oda-vissza fordításhoz. Ugye van egy ilyen szövege az epigramma Sanazari versum in Grecum, tehát Sanazaro egy epigrammáját fordította le Istvánfi görögre. Sanazarónak egy epigrammáját fordította le görögre, és igen, tudom már, Eroszról panaszkodik az epigramma, és a maga a Sanazarói vers az maga is az Antológia Palatina egyik hasonló témájú versének a fordítása. Tehát Sanazaro lefordította latinra a görög antológia egyik epigrammáját. Azt megtalálta valószínűleg ebben a kötetben, ami egy ilyen válogatás a görög antológia latin verseiből, Istvánfi, és ezt visszafordította görögre. De úgy fordította vissza, hogy egyúttal tekintettel volt az eredeti görög szövegre, tehát itt a záródásból, hogy és a újra a hattyú lesz, az a kájpalitikmaszeszi végződés az az eredeti görög szövegből van átvéve. Jó, tehát ez nagyjából az első korszak, és itt látjuk, hogy jelentős részben paratextuális, és az a legfőbb költői minta, amit látunk, azok az alkalmi versek, ez a görög antológia. Ezzel szemben a második korszakban, és itt most próbálok gyorsítani, de látom, hogy megy az idő, az a wittenbergi protestáns ellenizmus. Ugye Melanchthon hozzá a görög tanulmányokat Wittenbergbe, 1518-ban, amikor szerződik, 1540 professzornak elhíve Wittenbergbe, a némi vita után, 1540-ig tanít ténylegesen, de akkor se ő a legnépszerűbb tanár. Az előadási stílusát többen furának nevezték, vagy egy kortárs leíró azt írta, hogy non est omnium stomachis cibus. Tehát, hogy nem mindenkinek a gyomrára való, mert egy ilyen nagyon gyenge hangú, 150 cm magas pici ember, aki nem egy ilyen nagy előadó orgánum. Tehát nem hozzájárnak többnyire tanulni görögös a wittenbergiek. Van egy utódja, és én azt hiszem, hogy azok legalábbis a 60-as évekig valószínűleg hozzájárhattak görögös tanulni, egy Feitberg nevű wittenbergi humanista, aki 1549-ben kiadott egy orációt is arról, hogy miért érdemes görögöt tanulni. Nem túl izgalmas a szöveg, tehát nem tűnik nagyon eredeti humanistának örtül. Az egyetlen fő haszna a nyelv tanulásának az a szentírás olvasása, és a görög nyelv pedig azért emelkedik ki az összes többi nyelv közül, mert az új szövetség révén láthatjuk, hogy Isten ezt a nyelvet választotta, hogy elhozza hozzánk az evangéliumot, tehát nyilvánvalóan a görög a legkiválóbb nyelv, amit érdemes megtanulni. Szerencsére Wittenbergben van egyfajta előadási jegyzék, amiből lehet követni, hogy ki mit tanított. Ugye ezek a bevezető előadás, az előadásokat bejelentő ilyen orációknak a gyűjteménye, amely 1540 és 69 között rögzíti ezeket az előadásokat, és ezek közül megtaláljuk mondjuk Örtlőnek az előadásait is, de ő többnyire úgy láttam, hogy drámákról beszélt, tehát a szövegkiadása is Szofoklész, Euripidész, illetve ebben a kötetben is az előadás nyitó beszédei azok drámaiokra vonatkoznak. Mondjuk épp 61-ben, amiről nem sokára beszélni fogunk, egy számomra teljesen ismeretlen boroszlói humanista tartotta a Homérosz előadást. Úgy tűnik, hogy Melanchthon visszavonulása, illetve a halál után nem volt igazi görög filológus. Tehát ez körbe Jénába, Rostockba, Greifswaldba, mindenhol ilyen híres hellén filológusok ülnek, és tehát itt közismert nevek, de itt görög szakos, vagy görög tanszéki előadó, hogy itt fejezem ki, az Örkülön kívül nem volt a 60-as években, amennyire ez sikerült átlátnom. Pedig hát izgalmas lenne egy nagy névvel összekötni, hogy kinek az inspirációjára kezdenek írni a szövegeket. Amikor említettem ezt a Hellenisti című kötetet, ebben van egy Stefan Rein nevű szerző, aki már jó 30 éve foglalkozik Melanchthonnal és az ő görög írásaival is, és ő írta arról, hogy mi szerepe volt ennek a görög költészetnek Melanchthonnál. Ugye 1540-es évekből idéz egy olyan levelet, ahol Melanchthon Garbelius nevű fiatal tanítványát beajánlja Tübingenbe azzal, hogy jó verseket is írt. Tehát a görög verseit mellékelte a leveléhez. Ez azt mutatja, hogy legalábbis ezt az egy példát idézi arra, hogy valamiképp a görög tudás az egy ilyen garancia arra, hogy az illető az jó tanár lesz. Ugye föl is veszik aztán Tübingenben milyen professzornak ezt a Garbelius. Valószínűleg ennek nyomán, tehát hogy az, hogy ilyen jellegű ajánló verseket, üdvözlő verseket, küldő verseket, stb. Írnak, ez mindenképp a tanári pályához, a pedagógiai célkitűzéshez kapcsolódik. Azt mutatja be, hogy az adott illető az elért egy bizonyos szintre a görög nyelv tudásában, és tudja azt tanítani is. Az első olyan szöveggyűjtemény, amiről hát, ugye Móré Tünde írt nem olyan régen, legalábbis a latin nyelvi szövegekről, az a Szikszai Fabricius Balázsnak a búcsúzása, ugye, amit barátai és testvére írtak. Ugye ebben három görög szöveg van, két ima, ugye az imák azok a török ellen és Pannonia érdekében szólnak, a búcsúztató, a propemptikon pedig hát jó utat kíván. Itt az izgalmas megfigyelni, hogy a nyelvezet átváltozik nyilván a hexameternek is megfelelően homérikusra, tehát az eddigi úgymond játékos, kreatív szóhasználatot azt lecserélik egy ilyen hagyományos a homéroszi nyelv, amit láttunk ilyen példát is. 1564-ben ír Szegedi Lőrinc két nővérének halálára egy búcsúztató verset. Itt ez azért érdekes, mert egyszerre ad ki egy latin, ugye fölül van a görög és alul a latin, de itt ez a két szöveg nem azonos, tehát a felső az a csak arról szól, hogy a sorsát senki nem kerülheti el, és ugye meghalt a két nővére, és a remény egyedül Krisztus, tehát egy nagyon általános tartalmi üzenet. A latin szöveg viszont specifikusan elmondja, hogy a Pest is vitte el őket, vagy hát valamiféle korság, és mennyire siratják a rokonok, tehát egy sokkal személyesebb, specifikusabb szöveg a latin változat. A legjobb szövegek, és ezeket tettük be a gyűjteménybe, Beregszászi Jánoshoz, tehát Debreceni Jó Jánoshoz kapcsolódnak, ugye még lesz a Károlyi Péterhez, akinek a menyegzőjére, ugye egy váradi polgár lányát, Annát, Beregdi Anna, azt hiszem őt vette feleségül, és emiatt ugye egyrészt Debrecen, másrészt pedig Várad a két ünneplendő célpont, Várad, ahonnan a mennyasszony származik, illetve Debrecen, ahol aztán Károlyi Péter a házas életét fogja tölteni lelkészként. És ugye itt egy hosszú leírást olvasunk, hát most nem, ugye időhiány, egyrészt Károlyos Poimént ünnepli, tehát Károly Péter pásztor, ugye boldog az ember, aki megtalálja a békét, és akinek az életét egy kedves házastárs kíséri, aki mindenben segíti őt, és boldoggá teszi. Ezeknek az együttjárása, a szimbászisza a legszeretetreméltóbb a világon, ugye ez egy isteni pillanat, amikor valaki talál végre valakit, akivel kibírja a hátra lévő időszakot. Károly is ilyen, aki szolgálja a népét és Jézust. Majd pedig ugye bemutatja a mennyasszonyt is, és akkor utána leírja Várad városát. Ugye van egy hosszú leírás is Debrecenről, tehát hosszú, körülbelül hosszú leírás, hogy Ó Debrecen, Ó Debre Kínosz, így szólítja meg a várost. De itt ugye azt látjuk, hogy ez csak azért olvasom fel, mert annyira homérosz, és ugye ez a Trója nyomán váradott, hogy Édepul Üsztáfi Lönkáj Euktimenon Tolietron Eszkito Váradin Antoti Kaliron Rejüdor Krisziós Ektégész, tehát így körbefolyja a körös folyó a forrásából a Váradot, és emiatt az egész be van aranyozva, körbeveszi a Várad városát, és ezért hát örvenc gyermek, mármint az a Beregdi Anna, hogy létrevetett ez a házasság, és Vesde a Dakvila Barre könnyegdett, tehát ne törődj azzal, hogy igen. Jó. A költemények nagy része, amelyek ebben a közegben keletkeznek, azok alkalmi költemények. Ugye, tehát alkalmi alatt ugye a propentikon a legfontosabb műfaj, vagy pedig a gyászvers, vagy pedig a megjelenés támogató, tehát mint ez a Pataki Mónus Tamás, ugye itt a gyászt támogatja azzal, hogy a gyötrelmes fájdalmat emlegeti föl, amelyek a halandókra várnak az életben. Ugye itt a kabát mátyást, vagy torakonimus mátyást azért emelném ki, mert alapvetően ez a homérikus verség, de ez a költemény például olyan dór dialektusban van, tehát erősen dór szöveg. Nem tudom miért, tehát nem foglalkoztam vele részletesen, hiszen a hosszú költemény van, akinek érdemes lenne végig elemezni, hogy mi vihet erre a technikai bravúrra, hogy ezt véghez vitte. A hasonló költemények azok, amelyek Károly Péter brevis explikációját, amely egy unitárius ellenes cáfolat, azt veszik körül. Ugye itt nem egy versről van szó, hanem négy költő is több költeményben ünnepli ezt a unitárius ellenes szöveget. És ugye azért is érdekes, mert például a Beregszászi Lőrinc Péter ő egy picit újít is, tehát egy dialógust tételez fel a könyv és a keresztény olvasó között. Tehát ez nagyon rossz másolat. Így egyébként nem is olyan rossz, mint hogy a képernyőn nézi az ember. Tehát itt a könyv és a könyvet kérdezi az olvasó arról, hogy mit lehet megtudni ebből a könyvből, és ugye a könyv válaszol mindenféle istentelenséget, amiket az unitáriusok mondanak, azokat itt megcáfolnak. Emellett, tehát a paratextuális költemények mellett találunk még további epitalamiumokat, illetve, hogyha már unitáriusokról van szó, akkor van egy érdekes kaputojás, ugye ez pedig Johann Sommer, aki, ugye emlékszünk még, Valentin Wagner, a brassói reformátor, luteránus reformátor volt az egyetlen, aki Magyarországon nyomtatott idáig, és Johann Sommer a következő, aki egy magyar nyelvű, vagy magyarországi nyomtatványban görög nyelvű szöveget tesz közé, ez pedig a Már János Zsigmond halálára írt ugye, gyászszövege, egy oráció, és ennek mellékleteként tesz bele néhány verset, köztük egy görög nyelvű epitáfiumot is. Tehát ez János királyt ünnepli, hogy milyen kiváló gyermek volt, ennek ellenére ugye, a kegyetlen halál elvitte. Tehát unitárius oldalról ez az egyetlen görög szöveg, ami meglepő, hogyha ugye Lovas Borbán a kollégám nagyon régóta foglalkozik Enyedi Györggyel, aki Enyedi György prédikációit olvasta, az tudja, hogy ugye ő Platont magyaráz Kolozsváron a Szent Mihály templomban, tehát hogy jönnek a hívek és megmagyarázzák neki, hogy hogy van az evangéliumban görögül, hogy mondja Platón görögül, tehát több helyen görög szövegrészletek vannak a magyar nyelvű prédikációban. Ehhez képest az unitárius közegből nem nagyon kerül elő görög nyelvű szöveg, ahol pedig feltételezhetnénk, hogy lesz valamiféle hellénizmus. Ugye? Itt is ugyanezt a oda-vissza fordítást látjuk, tehát Zomer aztán a hozzámértő kedvéért lefordítja a latinra is ezt a második János király halálára írt epitáfiumot. No, már végéhez közeledünk, de még egy fontos szereplőről nem beszéltünk, ez Szabó tanárunknak az egyik kedvenc szerzője, Laskai Csókás Péter, aki azért különleges szerző, mert ugye több görög szöveget is írt. Ebben a Jukundum kollokviumában van egy a Debrecen város tanácsa számára készített 10 parancsolat parafrázis görögül. Remélhetőleg a városi tanács egészen élvezettel el tudta olvasni ezt a 36 sort, illetve, tehát ez egy egyedi szöveg, ugye nagyon sok 10 parancsolat parafrázis van a 16. században, hogy magyar anyagból görög nyelvűt nem nagyon találunk. A legkülönlegesebb gyűjtemény az a Nablium Precanum című melléklete a Speculum Exili című kiadványának, ami Brassóban jelent meg. Ez egy olyan, a Nablium az egy ismeretlen húros hangszer, így határozza meg finálit, tehát valamilyen lamszerűség. Egy ilyen könyörgő lant, ez a kötet címe, ez csak verseket tartalmaz. Ami egészen különlegesé teszi a magyar anyagban az, hogy van benne egy kvázi versciklus. Ugye ez az egyetlen ógörög versciklusunk a 16. századból. Jean Bocquinál láttunk több görög verset, de ezek nem fügtek össze. Itt egyértelműen egy körképet ad a 1581-es erdélyi arisztokráciáról, tehát ebből a 11 címzett az jól leképezi a fejedelmet, illetve az őt körülvevő közvetlen tanácstagokat, és a ciklus jelleget leginkább az mutatja, hogy mindegyik vers az más versformában van, tehát Asclepia Dési, Alcaiusi, eddig ugye csak disztikont vagy hexamétert láttunk, még egy szaffói verse volt az eddigi anyagban. Itt nagyon kreatívan, nyilván fel kellene tárni, hogy kinél tanult vers van, mondjuk Wittenbergben, gondolom nem lehetetlen, tehát valószínűleg előkerülhetett, de nagyon kreatívan dicsőít sok mindenkit, és az egész egy ilyen ciklus jelleget ölt. Tehát szerintem egyértelmű, hogy egy latin nyelvű versziklusról lehet beszélni. Akkor ezt követik a Laskai Csókást az utolsó Wittenbergi költemények. Nem olyan ismert figurákról van szó, ugye Tolnai Fabricius Tamás, a Besztercei, Besztercebányai, Mihály Martius nap két verse, ezek szintén propertikónokban maradtak fel. Tehát ezzel záródik a wittenbergi kör, ugye ezt követően Magyarországról, legalábbis a magyar nemzetiségű diákok leginkább a Heidelbergbe mentek. És ugye most így nem beszéltem a 17. századi szövegekről, azt látjuk, hogy a 17. században nem írnak magyar nemzetiségű szerzők görög verset, tehát azok, akik kvázi reformátusok lesznek, azok elszoknak a görög nyelvek, a görög versek írásáról. A század elején még van egy-kettő, ugye Filicki Jánosnak van 3 verse, ugye ő inkább, tehát hogy nehéz megmondani, hogy inkább szlovák, vagy a magyar, vagy milyen nemzetiségű, de tehát ő még érteti ezt a hagyományt, van még Újfalusi Imrének egy kötetében, egy görög nyelvűes, de utána már csak Bátfából, Eperjesről, Lőcséről, tehát a német iskolai oktatás helyszíneiről találunk görög nyelvű verseket, akik egyébként szintén Wittenbergi diákok voltak, csak már nem a magyar bursza vagy a náci Hungarika a tagjai. Igen, tehát mit mondhatunk erről az anyagról? Egyrészt az, hogy a pedagógiai gyakorlat hatása nagyon erős, tehát leginkább arra az vezethető vissza, görögről, latinról fordítás is vissza állandóan érzékelhető. Ugye négy példát is láttunk erre, ahol két nyelven születnek költemények. A műfajok nagy része, amiben írnak, az epideiktikus, illetve alkalmi költemény. Az első korszakban uralkodó az epigramma, a másodikon pedig epikus és lírikus műfajok is megjelennek, tehát propentikon, epitalamion, prekáció és gyászvers. A második, az első korszak hoz képest a második a sokkal inkább egy közösségi költészet, tehát egy közösséget létrehozó, Wittenbergi közösséget reprezentáló költészet. Emiatt jól meghatároz, mind a két esetben jól meg tudjuk határozni a társadalmi közeget, tehát az első esetben ez az erasmianus elithumanizmus, a második esetben a wittenbergi peregrinások, és nagyon jellegzetes, hogy ez rajtuk kívül nem írnak mások görög verset, tehát hogy ez ugye egy csomó közegben lehetett volna még görög verset írni, de azokban a közegekben nem születik. Ezen az erős kötöttségen csak két kivétel találunk, egyrészt Valentin Wagnert, másrészt pedig Johann Sommert, Unterius Sommert. Három kötet jelenik meg összesen, vagy három vers jelenik meg Magyarországon, és hát ezek közül csak a Vaskai Csókási, ami tényleg terjedelmes és egy rendkívüli gyűjtemény. A legfőbb költészeti, mint az első korszakban a görög antológia, második időszakban Homérosz. És hát igen, ezt a végén említettem nagyon röviden, hogy úgy tűnik, hogy a wittenbergi peregrinációval eltűnik a görög költészet, és csak a luteránus iskolákban marad meg, tehát a 17. században rövid, de verséket, de rendszeresen találunk luteránus iskolai kiadványokban. Ennyit akartam elmondani, és nagyon köszönöm elnézést, hogy ilyen hosszúra nyúlt az előadást.